Vendégünk továbbra is Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke, a 12. kerület polgármestere. Az előbb már az jövő évi költségvetés oktatást érintő részéről beszéltünk. Az idei év értékeléseként az oktatási miniszter Hiller is van a parlamentben, viszont arról beszélt, hogy az idén és az elmúlt időszakban egy 28 milliárdos forint összeg lett beépítve a magyar oktatásügybe az intézményfelújítási programok előrehaladtával, erre uniós támogatásokat is kap az ország, tehát hogy ő, és ez nem csak játék a számokkal, ő azt mondta, hogy ezeket is beleszámítva valójában több pénzt költ az ország oktatásra, mint amit mondjuk az ellenzék mond, vagy a különböző ilyen statisztikák kimutatnak. Mit szól ehhez? Tehát, hogy itt valójában van egy infrastruktúrális fejlesztési program.
Ez igaz, csak az a baj, hogy bért, túlóradíjat, étkezési jegyet, ebből nem tudunk fizetni a pedagógusok, vagy az óvónők számára, vagy az óvónők, illetve a tanárok számára. Kétségtelenül az Európai Unió költ az oktatásra, és ez helyes, de ezekre a pályázati pénzekre, intézményfelújításra, vagy akár szakmai programokra, tanácsadó rendszerekre, minőségbiztosítási rendszerekre szánt pénzek, azok jó, hogy ott vannak, de hát az alapfinanszírozás a fő kérdés. Miből fizetjük az óvónők bérét? Miből fűtünk? Miből világítunk? Ha ez megoldatlan, akkor persze nagyon jó dolog a digitális tábla, a tanulói laptop, a minőségbiztosítás, meg a pedagógiai intézetek, meg a felújítások. Tehát minden miniszter szeret, így voltunk ezzel mi is, átadni új intézményt, átvágni a szallagot, tapsolás, pezsgő.
De fenntartani is,
de
fenn kell tartani.
Utána ezt fűteni kell, világítani, karbantartani. Az egyik intézményvezető nálunk a Hegyvidéken mondta, némi kis szemrehányással a hangjában, hogy tudja, polgármester úr, a Balkán ott kezdődik, ahol a karbantartás véget ér. Új intézményt átadni jó dolog, de működtetni, rendbe tartani hónapról hónapra, évről évre, az ma megoldatlan. Tehát ezek az új intézmények, nem szóval nem lesz miből fűteni őket, mert feltehetően valamiből lesz, de ezt már nem tudja a minisztérium garantálni. Tehát érdemesen mögé is nézni. Budapesten mi is pályáztunk, büszke vagyok arra, ezt Hiller miniszter úr mindig el is mondja, amikor a kritikámat neki címzem, hogy hát a mi kerületünk is kapott uniós támogatást, így van, büszkék vagyunk rá. Annak ellenére tudtuk ezt megszerezni a Tamási Áron iskola felújítására, hogy ez nem egy hátrányos, depressziós vidéke, nincs munkanélküli, nincs nagyszámú roma lakosság, ezek mind pluszpontokat érnek egy pályázaton, de jó szakmanyagot tettünk le, és nyertünk. Aminek én örülök. De ugyanakkor érthetetlen és elkeserítő, hogy Budapesten ez az egyetlen iskola nyert. Budapesten tanul a gyerekek 20-25%-a. A magyar tanulók több mint 5.
És miért csak ez az egyetlen iskola
nem
nyert?
Tudom.
Ez a pályázat minőségén múlott? Vagy?
Nem, gondolom, nem a nekem tett gesztusról van szó, ezt kizárnám, mert ez ellenkezne mind a NFÜ, mind a Oktatási Minisztérium elveivel. Jó pályázat volt, tehát nem tudták kilökni semmilyen módon, de ez nem létezik, hogy Budapesten egy iskola szorult rá csak a felújításra. Jó, a pesti régióban, vagy a Pest megyében, a központi régióban volt még 8-9. Tehát ez jó dolog, örülünk. Igaz, hogyha ezeket is összeadjuk, akkor összességében nagyjából annyit, sőt, hanem még többet is költ ma Magyarország az oktatásra. Csak éppen az, hogy ennek a szerkezete eltolódott, és az Európai Uniós fejlesztési pénzeket nem lehet úgy tekinteni, hogy azok az alapfinanszírozást szolgálják, mert nem arra való. Elfogynak, véget ér a költségvetés, idén vannak, 13 után feltétlenül nem lesznek.
Az oktatás ügyet két fejezet is érinti a költségvetésből, az egyik az oktatási fejezet, a másik pedig mindaz, ami az önkormányzatokon keresztül jön a szektorba. Összességében mennyivel lesz kevesebb pénz, és ez miből lesz érezhető az átlag emberek számára, ami az önkormányzatokon keresztül az oktatás ügyet finanszírozna?
Hát az egész önkormányzati megszorítás olyan 100-110 milliárdos, ebből az oktatásra durván a fele vonatkozik. Az is igaz, hogy ez nem mind, tehát ez a durván 50, 55 milliárd forint nem teljes egészében csökkenés, mert van egy olyan rész, amit nem kell kifizetni. Egészségügyi hozzájárulás, illetve a személyjövedelem adó csökkentése ezt szolgálja. Tehát a tényleges forráskivonás az olyan 30 milliárd körüli.
És ez milyen területeken lesz érezhető 2010-ben az oktatásban?
Elég durva meg fog mutatkozni mondjuk azt, hogy az érettségit hogy fogja megszervezni ezt a rendszer. Nem lesznek tanulmányi versenyek. Nem tudnak olyan csoportbontásokat engedni az önkormányzatok intézményfenntartóként, mondjuk a sikeres nyelvi képzéshez szükségesek. Újból 25-30 fős csoportokban folyik majd ez. Már most engedi a törvény, hogy sokkal több gyereket zsúfoljanak be egy-egy osztályba. És nem tudom fejből a maximális osztálylétszámokat, de mondjuk 25-ről, 29-re, 26-ról, 31-re, tehát jelentős mértékben növelték meg. Nagyobb, zsúfoltabb osztályok, a jó szakmai munka feltételét jelentő osztálybontások megszűnése, illetve sok helyütt jövő nyárra, ha csak nincs közben kormányváltás és egy költségvetés módosítás nem enyhít ezen a helyzeten, akkor számos intézmény bezárása várható.
A pedagógus álláshelyeket ez érintheti, tehát az önkormányzatok ezen is kénytelenek lesznek?
Hiszen ha nincs csoportbontás, akkor nincs nyelvtanár, tehát akkor majd egy angol tanár fogja tanítani a 30 gyereket, vagy egy német tanár, és ugyanez számos helyen. Nálunk is kellett volna fejlesztőpedagógust fölvenni, óvodába logopédusokat fölvenni, iskolapszichológust, ezt mind nem tettük, meg elhalasztottuk, bízva abban, hogy majd egy év múlva ezt megtehetjük.
A műsor elején említettem, hogy az Alkotmánybírósághoz fordultak a közoktatást érintő költségvetési fejezet ügyében, de egy másik törvény módosítás ügyében is az Alkotmánybírósághoz fordultak, ez a felsőoktatáshoz szóló jogszabályt módosító úgynevezett salátatörvény miatt az államfőhöz fordultak, bocsánat, igen, és arra kérték, hogy ne írja alá a törvényt, hanem küldje előzetes normakontrollra az Alkotmánybíróságnak. Mi volt pontosan a kifogás ezzel
ez
a törvénnyel?
Valóban egy salátatörvény nagyon sok elemből áll, van benne nagyon fontos is, ez mondjuk a kétszintű érettségi előírása 2014-től, hogy a felvételi az államilag finanszírozott képzéseknél a felvételi követelmény legyen. Durán ezt mondjuk 8 éve, mióta a megyesi kormány idején 2002. augusztusában ezt a jól kitalált kétszintű érettségi rendszert a kormány szétverte. 8 év után a szocialisták, vagy 7 év után a szocialisták rájöttek, hogy nagy butaság volt, amit csináltak 7 évvel ezelőtt, és hogy igazunk volt. Ezt most betették ebbe a törvénybe, üdvözöljük, rendjén van.
És a szocialisták is támogatják a kétszintű érettségi ilyen értelmi átalakítását.
7 évig is miért kellett megvárni azokat a riasztó minőségi gondokat az egyetemeken, főiskolákon, amik ma már inkább vérlázítóak, semmint aggodalmasak. De a baj az, hogy minden mellé oda csempésztek egy egyébként kétharmados törvényt érintő, az önkormányzatokat érintő passzust is. Ez egyébként az intézmény vezetői kinevezéssel kapcsolatos, ami kétharmados többséget követelne meg. A parlament ezt nem szavazta meg kétharmaddal, ennek ellenére ezt jeleztük is nekik, hogy ez nem fog menni. Vegyék ezt az elemet ki, ha fontos nekik az érettségi jó szabályozása. Nem vették ki. Nyilvánvaló az, hogy nem lehet 50%-os többséggel módosítani egy 65%-os
De ezt végül is az államfő aláírta ezt a salátatörvényt.
Nem tudom, hogy ez megtörtént.
Egyik szociális nyilatkozatban ezt lehetett olvasni, hogy nem küldte alkotmánybírósághoz.
Akkor kénytelenek vagyunk mi ahhez fordulni. Az államfőnek megfontolásra javasoltuk. Nem dolgom, hogy értékeljem Sólyom László cselekedeteit, nem is lenne ez helyén való. Ő nyilván alaposan megfontolta ezt. A mi érveink, szempontjaink nem változtak ettől. Ha ő nem kéri ezt a normakontrollt, akkor mi fogjuk kérni az Alkotmánybíróság vizsgálatát.
És hogyan fog átalakulni az érettségi rendszer ennek a törvénymódosításnak a hatására, hogyha ez megvalósul?
Ugye, idén, 2009-ben az egy gyerek több tárgyból érettségizik, 5 tárgyból. És pontosan kéne mondanom, durván olyan 500 ezer érettségit tettek le a gyerekeink. Ugye, azzal együtt, hogy egy gyerek 5 tárgyból is érettségizik. Ebből pusztán 25 ezer volt emelt szintű. Tehát alig az érettségizések 5%-a volt ilyen. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a középszintű érettségi az egy lezáró formula, aki nem akar tovább tanulni, vagy nem akar abból a tárgyból tovább tanulni, annak ez jó. A középszintű érettségit az adott intézmény szervez, és az adott intézmény értékrendjét tükrözi. De aki tovább akar tanulni, az abból a tárgyból, amilyen irányba tovább akar tanulni, egy emelt szintű érettségi vizsgának fusson neki. Ez egy standardizált vizsga, mint egykor volt mondjuk a központi írásbeli, vagy központi felvételi és érettségi. Azaz nem egy intézmény, hanem az ország egészére vonatkozó értékelést tükröz. Ez méltányos, hogyha tudjuk, hogy a felsőoktatás az egy nagyon drága dolog. Az a gyerek, aki bejut egy államilag finanszírozott felsőoktatási intézménybe, az egy nagyon komoly értéket kap a kezébe, vagy egy nagyon komoly értéket képviselő lehetőséget. Ez sok millió forint. Ennek a szétosztása csak ilyen igazságos módon történhet. Ez az egyik szempont. A másik, hogy nyilván az egyetemek is, egyetemek számára is az a fontos, hogy a legjobban teljesítő, a legmotiváltabb, a legokosabb gyerekek kerüljenek be. Ezt Magyar Bálint 2002. augusztusában szétverte. Most nem dolgunk már, hogy fölidézzük azokat a történeteket. A hatása is jól látható. A emelt szintű érettségit alig választotta, a vizsgázók 5%-a, az egyetemek folyamatosan panaszkodnak, hogy minősíthetetlen, értékelhetetlen az ebben a pontozási rendszerben bekerülő gyerekek, a tanulmányaikat, felsőoktatási tanulmányokat megkezdő gyerekek teljesítménye. Mindenképpen változtatni kell ezen. Most inkább az volt a gond, hogy a szocialisták ezt nagyon gyorsan akarták. Azt mondták, hogy jövő év márciusára a kormány megalkotja a rendeletet, és 2012-re már kötelezően előírja a gyerekek számára. Szétverni valamit aránylag gyorsan lehet. Helyreállítani, újból fölépíteni nem.
Mert ez túl gyors határidőnek tűnt.
Igen, ugyanis nem az a paragrafus olcsó, aránylag gyorsan meg lehet hozni, de nem az a kérdés, hogy milyen gyorsan tudjuk fölemelni a magasugrók számára a lécet 3 méter, vagy 2,5 méter magasra, az a kérdés, hogy mennyi idő alatt tudjuk őket fölkészíteni arra, hogy ezt a lécet átugorják. Mert nem lehet az a célunk, hogy egy 2012-es korosztályt úgy, ahogy van, megalázzunk. Ahhoz, hogy az emelt szintű érettségének meg tudjanak felelni a gyerekek, előtte évekig erre kell készülni, ennek megfelelően kell tanulni, ennek megfelelő csoportbontásokat kell finanszírozni az iskolákban, a középiskolákban. Ma éppen ezeket a pénzeket veszik el. Nem nő a középiskolák finanszírozása, nem javulnak a gyerekek körülményei, hanem romlanak. Nagyobb osztályétszámban, csoportbontások nélkül képtelenek erre fölkészülni. Tehát ha azt akarjuk, nem csak kipipálni akarjuk a teljesítményt, hanem valódi minőséget akarunk majd ott az egyetemek első évfolyamában látni, akkor ehhez kell idő, hogy a gyerekek fölkészüljenek. A családok, az iskolák és maguk a gyerekek. 2-3, lehet, hogy 4 esztendő. Ezért itt egy óvatosabb célkitűzést, egy 2014-es célkitűzést látok én jól. Lehet, hogy lesznek olyan szakterületek, ahol ez már 13-ra teljesíthető. Ez a kormány felelőssége, szerintem a következő kormány felelőssége, hogy ezt végig gondolja, látva az is, és konzultálja a középiskolákkal együtt, hogy milyen ütemben emelhető a mérce.
Néhány hónapra vagyunk már csak a választásoktól, egy mai friss közvéleménykutatás szerint novemberben 5%-kal nőtt a Fidesz támogatottsága, az MSZP csökkent, és hát a Fidesz támogatottsága, legalábbis ami a biztos pártválasztókat illeti, nagyon a kétharmad körül mozog. Ön mit vár a következő választástól? Egyáltalán az oktatási területet látva fontos lenne a kétharmados többség, vagy nem? Milyen változásokra adna felhatalmazást, hogyha lenne kétharmados többség az oktatás területén?
Én azt gondolom, hogy a kétharmad az egy mitizál dolog. Nincs olyan nagy jelentősége, mint amilyennek.
Hát például az önkormányzati törvényt
van néhány terület, az önkormányzati éppen ilyen. Médiatörvényt szokták még emlegetni, választójogi törvényt. Jó lenne egyszerűbben, gyorsabban lehetne előre haladni, de ezt szerintem lehet korrekt politikai egyeztetésekkel is megtenni, akkor is, hogyha nincs a Fidesznek önmagában kétharmada. Én egyébként azt gondolom, hogy a kétharmad az, arra van esély, de ez az esély nagyon kicsi. Szerintem valahol 5-10-15% között van.
a magyar választási rendszer specialitásai miatt?
Nem, látva a mai magyar társadalmat és a választási rendszert együtt. Szerintem a Fidesz társadalmi támogatottsága bőven nincs kétharmados ma még. Ugye ezek a közönkutatások nagyon szépek, hatalmas számokat látunk, Putyin Oroszországában szoktak ilyen számokat mérni, mint itt
a Fidesznek. Mit nem mutatnak akkor az ön véleménye szerint?
Szerintem ma alapvetően azt mutatják, hogy mérhetetlenül csalódtak a szocialista pártban, mögöttünk hagyott 7 esztendőben, egyébként okkal, némi óvatossággal, reménykedéssel figyelik a Fideszt, hogy mi várható tőle, de nagyon sokan vannak, majdnem a részvételüket biztosra ígérő szavazók egyharmada, aki nem döntött még. Ezek egykori szocialista szavazók. Ha a Fidesz képes meggyőzni őket, hogy érdemes bennünk bízniuk, érdemes a bizalmukkal minket kitüntetniük, akkor még az is elképzelhető, hogy a sokat emlegetett kétharmad megtörténik. Nem tudjuk, hogy az előttünk álló 3-4 hónap választás előtti időszak, kampányidőszak kedvez-e ennek, vagy pedig belebonyolódunk egy ilyen érzelemvezérelt, hol fasisztázó, hol kommunistázó dologba, ami biztos, hogy ezeket a választókat el fogja riasztani, talán még a részvételtől is, de hogy ránk szavazzanak, az biztos. Tehát nekünk egy józan, higgadt, a problémákra koncentráló, a tényleges, kézzelfogható ügyekre koncentráló vita kedvezne annak érdekében, hogy meg tudjuk győzni ezeket az embereket. Lehet, hogy nem szeretnek minket, lehet, hogy nem mi vagyunk a legrokonszenvesebbek számukra, de mégiscsak az országnak azt tenne a jót, hogyha egy erős polgári kormány lenne.
Egyik hallgatónk szintén interneten azt kérdezi, hogy mit tud tenni a következő kormány a már bezárt összevont iskolák, szakiskolák ügyében, milyen fiskális mozgástere lesz, hogy újra szervezze a közoktatást, mit tudnak tenni a jelentős forráshiánnyal küzdő eladósodott önkormányzatokkal, van-e erre valamilyen vészforgatókönyv, magyarul mit terveznek az oktatási rendszer és az önkormányzatok területén?
Az, hogy az országnak mekkora lesz a pénzügyi mozgástere, ez egy nagy kérdés. A következő évben, 2010-ben valószínűleg nagyon szűk. Utána 11, 12, 13 bízunk benne, hogy ez lazulni fog, és marad pénz, idő, költségvetési erő arra, hogy ezeket a terveket végre tudjuk hajtani. Az oktatás terén mi egy új finanszírozási rendszert akarunk bevezetni, amelyik nem a gyerek létszám alapján, hanem a pedagógusok szám alapján finanszírozná az intézményeket, garantálnánk a pedagógusok bérét a központi költségvetésben. Ez azt jelenti, ennek a hatása mindenképpen abszolút értelemben egy növekedés. A bér...
Már az oktatásra fordított pénzeknek a növekedését kell, hogy jelentse ebből
így a dolog. Ma körülbelül a központi támogatás az intézmények fenntartása a szükséges költségek felét biztosítja. Tehát a bekerülési költségek felét. A bér, a bekerülési költség durván 80%-a. Tehát ez önmagában egy 30%-os növekedést jelent, ami mindenképpen jó az oktatás számára. De ez nem egyenletesen oszlik meg, ahol igazán nagy segítséget jelent, azok a kis települések, ahol szinte semmit nem tud hozzátenni ma az önkormányzat. Itt ez az átlagos 30%-os növekedés még több, 50-60%. És egy olyan differenciált finanszírozást akarunk kialakítani, aminek a csirái megvoltak már a polgári kormány idején, ott kiegészítő támogatásokat adtunk, annál nagyobb támogatást kapott egy kormányzat, minél kisebb volt. Az én célkitűzésem az volt, hogy az 1100 fő környéki kis településeket gyakorlatilag teljes egészében, azoknak az oktatását teljes egészében a központi költségvetés finanszírozza.
És ez lehetővé tenni, hogy ezeken a helyeken megmaradjanak a kisiskolák, vagy újra létesüljenek?
Jó színvonalúak. Én azt gondolom, hogy megőrizni mindenképpen meg tudjuk, hogy újra indítható egy iskola, az nem csak rajtunk múlik, hanem a szülőkön is.
Hiszen most ugye elhordták már máshol.
Beadta a gyerekét a környékbeli településre. Nagyon nehezen dönt. Tehát mi a lehetőséget tudjuk megteremteni egy jobb finanszírozási rendszerrel, de azt garantálni, hogy ezek a szülők visszahozzák majd a gyerekeiket, szerintem nem lehet. Bízunk benne, de nem tudjuk biztosra ígérni.
Mit terveznek a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása ügyében? Lesznek erre speciális programok?
Speciális programok most is vannak, a speciális finanszírozás a feladat. Itt is válaszuk ketté, nagyon jó európai uniós programok indultak el, és ezek nem épültek be az alap normál működésbe. Ez a feladata a következő kormánynak. Kiegészítő támogatást kell és lehet adni, mondjuk definiáltuk most a 33 leghátrányosabb kistérséget. Aki ott dolgozik, sokkal nagyobb feladatot, sokkal nehezebb munkát vállal, mint aki mondjuk nálunk a hegyvidék elit iskolájában tanítja a gyerekeinket. Neki magasabbért is kell fizetni, hogy a legjobbak is vállalják ezt a feladatot. Itt nagyon sok részletkérdésem múlik. Hiába ad a mai kormány mondjuk az integrált nevelés-végző iskoláknál dupla normatívát, vagy egy ilyen gyerek után több támogatást, ha abból nem jön ki egy pedagógiai asszisztens, vagy egy új másik pedagógus. Tehát nehéz úgy integráltan nevelni, hogy a pénzt ugyan megkapja az önkormányzat, de arra nem nincs garancia, hogy ott abban az osztályban, ahol mondjuk 3-4-5 nehezen nevelhető, rossz helyzetű, vagy éppen sérült gyerek tanul, ott egy tanár nem boldogul. Én jártam ilyen intézményekben, ahol ez az integrált nevelés tökéletesen működött az Egyesült Államokban.
Bár Hillary Sajna azt mondta, hogy Magyarországon is végeztek olyan felmérést, ami ezeket az integrált intézményeket hasonlította a hagyományosakhoz Magyarországon, igen, és jó eredményeket láttak.
Van jó is, jó eredmény is, meg rossz is. Ha feltételek nélkül pusztán összezárunk gyerekeket, és nem adunk neki kellő segítséget, akkor biztos, hogy az eredmény is elmarad. Tud valamit húzni a gyereken az is, hogy nem gettószerűen elkülönítve nevelődik, hanem a gyerek, a társai, az osztálytársai jó helyzetből, jobb kulturális színvonalról érkeznek.
De ez több pedagógus kell ezekre a területekre delegálni.
Az Egyesült Államok példájára ott egy tanár mellett az osztályban egy időben ott voltak még hárman, és segítették a 3-4 fős kis csoportot. Segítették, hogy követni tudják azt, amit a tanár mond, vagy hogy a saját feladatokat el tudják végezni. Zsivvásárnak tűnt ez elsőre, de működőképes volt.
Tehát több pedagógus nélkül, vagy több segítő személyzet nélkül ez nem megoldható.
És az, hogy mondjuk 20%-kal megnövelem az integrációs normatívát, ez nem garancia arra, hogy az a kiegészít, az a segédpedagógus az ott lesz, vagy pedagógiai asszisztens az ott lesz ezekben az intézményekben. Ezért mondjuk azt, hogy nekünk a státuszt kell finanszírozni, azt kell garantálni, ha megjelenik a feladat egy helyen, és nem pusztán a gyerekek normatíváját növelgetni 10-20 vagy 30%-kal.
Milyen helyet fog kapni az oktatás egy esetleges Fidesz kormányban? Egy mai hír arról szól, hogy nem lenne külön oktatási minisztérium, hanem valamiféle humán csúcstárcát tervezne a Fidesz kormány, amiben nagyon sok terület, többek között az oktatás, szociális ügyek és az egészségügy is belekerülne.
Igen. Azt gondolom, hogy ez két dolog. Az egyik, hogy hogyan kívánja egy kormány szervezni a maga működését, egy majdani miniszterelnök hogyan tervezi a maga közvetlen működési módját, és ha ő csúcstárcákkal látja ezt jónak, akkor úgy fog eljárni, hogyha 16 vagy 20 tárcát akar csinálni, és minden területre önálló minisztériumot szerezni, akkor úgy. Ez a magyar
ez egy kormányzás technikai kérdés, magyarul csak.
Ez a mindenkori kormányzó többség, illetve a miniszterelnök dolga, hogy ezt ő megszervezze. A teljesítményt követeljük meg tőle. És annyi szabadságot megad a parlament is mindig a miniszterelnöknek, hogy úgy szervezze a munkáját, ahogyan az neki jó. És egy másik kérdés, most egy csúcstárca egyik területeként, vagy önálló tárcaként, az oktatásnak mekkora lesz a súlya, rangja a következő kormányzati időszakban. Ebben én elfogult vagyok, tehát nehezen nézek rá messziről. Én abban bízom, hogy minél nagyobb. Az oktatás problémái nem annyira mutatkoznak drámaian, mint az egészségügyé. Ez egy gyökérkezelt fog, ami szép lassan korhad a szájban, vagy az állkapocsban. Nem éles fájdalommal hasít. Az egészségügy ilyen. Ha ott valami működési zavar van, nem tud leszállni a mentőhelikopter, meghalnak a betegek az ide-oda szállítás közben, az naponta azonnal látható vérfagyasztó botrány. Az oktatás ilyen jellegű működési gondjai, azok 5-10-15 év múlva kulturálatlanságban, piacvesztésben, a társadalom szétesésében mutatkoznak. Tehát ebből a szempontból messziről úgy néz ki, mintha az oktatás úgy rendben lenne. Ha alaposabban megnézzük ezeket a folyamatokat, akkor látjuk csak, hogy komoly gond van. Tehát a két nagy közszolgáltatás, az egészségügy, mind a kettő rettentően drága, nagyon kiterjedt. Ez oktatásban dolgozik, hát majdnem 300 ezer ember. Mindjárt 240 ezer. Messze van a 300-tól, 240 ezer ember. De ez egy nagyon drága üzem. Az egészségügy is az. Nyilván ez a két nagy terület konkurál egymással. És azzal a kis mozgástérrel, pénzügyi mozgástérrel, ami majd reményeink szerint nyílik a következő kormányzati időszak alatt.
Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Pokorni Zoltánt, a Fidesz alelnökét, a 12. kerület polgármesterét hallották.